Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Bevezetőként mondom, hogy gondolom tájékozottakról, hogy jövő héten zárt helyet írunk ebből a tantárgyból. A hétfői napon lesz a zárt helyi. A honlapon részletesen megtalálható, hogy kinek hova kellene menni. Az STF nagyteremben lesz az egyik felének, a másik csoport másik felének a CH Max előadóban lesz a zárt helyi. Ugye a csütörtök páratlan kedd és páros kedd Császár Ferenc és Kistanárúak csoportja megy az ST nagyterembe. A szerdai páratlan szerda, a csütörtök 12 órás és a szerda és csütörtök páros héten Frank tanárú, Sábisz tanár és Győrik tanárú csoportjai pedig az CH Maxban fogják írni az zárt helyét. Az zárt helyi anyaga az, ameddig eljutottunk idáig. Ugye dinamika témakörét tekintve a fékezés dinamikájával fejeztük be, úgy emlékszem, tehát addig lenne azokat a kérdéseket, témaköröket figyelmesen nézzék át. Hajtástechnika tekintetében pedig, hát legfeljebb ezt az órát most még nem veszik hozzá, akkor a forgattyús hajtó még bezárólag nézzék a kérdéseket, és hát olyan feladatokra, példákra lehet számítani, amit házi feladatban, vagy amihez hasonlót házi feladatban, vagy gyakorlati foglalkozáson megoldottak, foglalkoztak vele. Kérem, hogy alaposan készüljenek föl. Nem nehéz az zárt hely, csak azokra a kérdésekre, amik a honlapon is megtalálhatók, ha tudják a választ, és megoldották a házi feladatot, részt vettek a gyakorlatokon figyelmesen, és kicsit a példákat nézzék át, akkor a zárt hely megoldása nem lehet nehézséges. Na, ha bármi kérdés van, konzultációs jelleg, akkor még holnap, ma, holnap is vagyunk, tehát nyugodtan tessék jönni kérdezni, szívesen segítünk, csak megfelelőképpen készüljenek föl, hogy eredményes legyen a tantárgy teljesítése. Na, tovább menve múlt órán, tehát a forgattyús hajtónval, mint egy jellegzetes, a hajtástechnikában előforduló mechanizmussal foglalkoztunk. Most tovább menve egy következő ilyen mechanizmus, amivel már megismerkedtünk, ismerjük, csak most egy kicsit más szemszögből tárgyalnánk, ez pedig a kardántengely lenne, pontosabban a kardán kapcsolat. És most azt fogom mondani, hogy térbeli kardán kapcsolat, ami alatt azt értem, hogy a vizsgálat szempontjából a koordinátrendszer tekintetében most semmiféle megkötést nem teszünk. Ugye korábban már foglalkoztunk járműrendszerek tantárgyban is a kardán kapcsolattal, ott úgynevezett síkbeli kardán kapcsolat ott fogalmaztunk meg, ami azt jelentette, hogy feltételeztük, hogy a kardántenger ki- és behajtó tengely egységben van. Ez mindig igaz, hiszen két metsző tengely mindig egy síkot alkot. Attól, hogy most térbelinek nevezzük ezt a kapcsolatot, csupán annyit jelent, hogy a vizsgálat folyamán nem tételezzük föl azt a speciális esetet, amikor a koordináta tengelyek kötődnek ezekhez a tengely irányokhoz. Tehát azt jelenti, hogy bármilyen tetszőleges koordináta rendszerben érvényes összefüggés szeretnénk most a továbbiakban megalkotni erre a kardán kapcsolatra. Pontosabban itt a példa keretében az eladáson csak a szögsebességek közötti kapcsolatra szeretnénk példát adni. Mindjárt azt is megmutatva, hogy azokat az összefüggéseket, amit legutóbb alkalommal a sebességek és szögsebességek tekintetében megalkottunk a mechanizmusokra nézve, hogyan tudjuk alkalmazni például ebben a mechanizmusban. Tehát ebben a tekintetben a kardán kapcsolat egy mechanizmus, legyen ez a behajtótengely. Ha a behajtótengelyhez kötődik egy villa, egy kardán villa, amelyen két csapot definiálunk. Ebbe a csapba illeszkedett a kardán kereszt, amely lényegében két egymásra megleges tengelyt definiált, biztosítva mindenkor ezeknek megfelelő merőlegességét, és a kihajtó tengely pedig ehhez a másik kardán kereszthez csatlakozott, mondjuk ez lenne a kardán felépítése, természetesen bizonyos csapágyazást feltételezünk. Itt lenne mondjuk az A kényszer, nincs csapágyazás. Egyelőre feltételezünk itt is egy kényszer, de aztán látni fogjuk, hogy erre tulajdonképpen a későbbiekben nem lesz szükségünk. Hol vannak még kényszer kapcsolatok? Ugye itt van egy kényszer kapcsolat, az egyessel jelölt behajtótengely, és a kettessel jelölhető kardán kereszt között. Itt lenne egy B kényszer, egy csukló, itt lenne egy C kényszer, a kihajtó tengely a kettes tag, és a hármas kékkel rajzolt kihajtó tenger között egy székkényszer, és ebben a megfogalmazásban azt mondhatjuk, hogy mondjuk egy sima kardán kapcsolatnál szükséges, a D pontban is egy kényszert, egy csuklót alkalmazzunk. Na most, ha megnézzük ezt a mechanizmust, ugye a szerkezeti képletét tekintve, A, B, C, D, négy kényszerből álló mechanizmus, minden egyes kapcsolat, amit itt kényszer, amit feltüntettünk, jellegzetesen csukló, mégpedig egy szabadságfokú csukló. Ezeket a mechanizmusokat, amelyekben csak csuklók szerepelnek, egy szabadságú csuklók, és azzal a tulajdonsága is rendelkeznek, hogy valamennyi csuklónak a forgás tengelye keresztül megy egy tér adott pontján, jelen esetben ezen a ponton, O ponton, ezeket a mechanizmusokat gömbi mechanizmusoknak nevezzük, úgynevezett gömbi mechanizmusok. Az a jellegzetesség, tehát, hogy csak forgások vannak benne. Ennek megfelelően három forgás lehetséges, ezeknek a szabadság zárási foka, maximális szabadságfoka 3 lehet. Na most, ez mint zárt kinematikai lánc, minden egyes kényszer egy szabadságfokú, és gömbi mechanizmusnál, mi a maximális szabadságfok 3 lehet, ezért a zárással együtt járó kényszer kötöttség pontosabban, az 3 szabadságfok csökkenés jelent, és szépen kiadódik, hogy ezek szerint ennek a geometriai szabadságfoka 1. Ha most a behajtó szögsebességet, a fiá időfüggését, vagy magát a fiá szögsebességet megadjuk, a szögelfordulást megadjuk, akkor azt jelölhetjük a szerkezeti képletben, hogy egy hajtás szerepel az A csuklóban, és ennek megfelelően a kinematikai szabadságfokban az S A csukló zérus szabadságfokkal szerepelvén kinematikailag határozott mechanizmus kapunk, tehát azt mutatja nekünk a képlet, hogyha a fiá szögelfordulást megadjuk, akkor az összes többi csuklóban, illetve tagnak a szögelfordulása számunkra ismerte kell legyen. Na most a tárgyalás tekintetében az, hogy térbeli ez a szerkezet, azzal fogjuk reprezentálni, hogy ezeknek a forgástengelyeknek az irányait egy-egy egységvektorral jelöljük meg. Tehát azt mondjuk például, hogy az A csapnak a forgástengelyi irányába mutasson egy EA egységvektor. Ez definiálja ennek a tengelynek az irányát. Hasonlóképpen a kihajtó hármas tengelynek a irányát, ezt EX-el fogom most jelölni, majd meglátjuk, hogy miért. Tehát EX-el jelölöm az egységvektor irányát, amely a kihajtó tengely irányába mutat, és a kardán kereszt két ágát megjelenítő irányt, a megfelelő B és C kényszerek, mint csuklók tengelyének irányát, egy-egy EB és egy EC egységvektorral fogom szemléltetni, és ezek a vektorok a térben bárhol elhelyezkednek, nem írom elő azt, hogy ezek a megfelelő koordináltan tengelyek irányába mutassanak. A kinematikai kényszer, ami megvalósul, a kinematikai kényszer, ha megvalósul ebben a kardán szerkezetben az, hogy a B és a C csuklóknak, vagy forgástengelyeknek irány egymásra merőleges. Tehát a B és az EB és az EC egységvektor merőlegességét definiálja, tehát az EC szer EB egyenlő zérus skalár szorzat fogja megjeleníteni azt, hogy hogy a B csuklónak és a C csuklónak a forgás tengely egymásra merőleges. Na most, ez lenne tehát az alapfelállás. Nézzük ezek után számunkra az a kérdés, hogy mennyi a szögelfordulás, vagy úgy tetszik a szögsebessége ennek a tengelynek, mennyi ennek a tengelynek az omega x szögsebessége. Természetesen tételezzük fel, hogy a phi a szögelfordulás időszerinti deriváltja, az most legyen omega a szögsebesség, egyenlő skalár szögsebességet írok. Tehát a behajtó tengelynek a szögsebességét omega a-val szeretném jelölni. És számunkra az a kérdés, adott omega mellett mekkora az omega x-nek a mértéke. Na most itt felhasználjuk azt az összefüggést, amit múlt órán tanultunk, amikor azt mondtuk, hogy a mechanizmusban, ahogy előre haladunk az egyes kényszereken, az egyes tagoknak a szögsebesség vektora úgy adódik ki, hogy az egyes kényszerekben megvalósul szögsebesség vektorokat össze kell adni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy omega x most mint vektor, keressük az x-tengelynek, azaz a kardán tengelynek a szögszes szögsebességét, akkor azt mondhatjuk, vegyük sorba a relatív szögsebességeket, jelölje omega a az a pont relatív szögsebességét az állványhoz képest, ez természetesen egyben abszolút szögsebesség is lesz, hisz az állványhoz viszonyított szögsebességet jelent. A B csuklóban megvalósuló relatív szögsebességet jelölje omega b, a C csuklóban megvaló relatív szögsebességet jelölje omega C, És ugye nem is kell tovább írjam, eljutottam a hármas tagra, ezzel a hármas tagnak a szögsebességét meg kell kapnom. Na most, a felírás tekintetében azt mondhatjuk, hogy egy adott csuklóban, mivel csak a csukló tengelye körül lehetséges szögelfordulás, ezeket az omega A, omega B, omega C szögsebesség vektorokat fölírhatjuk egy skalár nagyságot kifejező skalár omega értékkel, és az irányukhoz hozzárendelhetjük a mindenkori tengelyirányunkat meghatározó egységvektorokat. Tehát ezt tovább úgy mondhatom ki, hogy az A pontnak a szögsebessége, az omega A szögsebesség vektor, biztosan, hogy az EA egységvektor irányú lesz, a nagyságát tekintve pedig skalár omega A a nagysága, és az irányát az EA egységvektor fogja meghatározni. Hasonlóképpen a B kényszerben a szögsebesség vektor, az csak a EB egységvektor irányú lehet, ugye, tehát az irányát tekintve EB lesz az iránya, és nagyságát tekintve mondjuk jelöljük valami omega B skalár értékkel. Hasonlóképpen a C csuklóban valami omega C skalár szögsebesség adja meg a C egységvektor irányába eső omega C vektornak a nagyságát. Na most ezt a fölírást tekintve már megvan nekünk vektorosan, hogy az adott tengely X irányú szögsebessége ezek szerint ezzel az összefüggéssel számítható. Ha most egy skalár alakra szeretnénk hozni, hogy könnyebb legyen kiszámolni, akkor... Tehát ezzel a vektor egyenlettel lehet bizonyos műveleteket végezni, hogy skalár egyenleteket kapjunk belőle. Hogyan lehet egy vektor egyenletből skalár egyenletet kapni? Ugye a skalár szorzással a vektor mennyiségekből skalár mennyiségek lesznek, tehát adott vektorokkal, ha megszorozzuk ezt az egyenletet, akkor skalár egyenleteket kaphatunk. Első esetben szorozzuk meg azt a vektort a behajtó tengelyre merőleges, ugye EB egységvektorral. Mert ugye azt itt most nem írtam föl külön, de természetesen, hogy ezek az egyes kardán ágok mindig az adott tengelyre merőleges síkban forognak, tehát az EB egységvektor biztos, hogy az EA vektor a merőleges síkban tudja a forgását végezni, hiszen talán itt is jelölöm, hogy ezek a irányok is egymásra merőlegesek. Na tehát azt jelenti, hogy az EB egységvektorra végigszorozzuk ezt az egyenletet, akkor, ugye azt nem írtam, de itt is írhatom, hogy az omega x szögsebesség vektor is írható omega x-szer ex, igen, ex felírás szerint, hiszen az irányát az ex egységvektor határozza meg, és ezt kell megszoroznunk még skalárisan az EB egységvektorral, és akkor az összes tagot szorozva omega a szor EA szor EB plusz omega b-szer EB-szer EB plusz omega C-szer, EC-szer, EB. Egyenletre jutunk. Most megvizsgáljuk ezeket a tagokat, akkor azt látjuk, hogy az EA és az EB, itt az előbb emlegettem, hogy ugye ezek egymásra merőleges vektorok, az azt jelenti, hogy a skalár szorzatuk zérus lesz, tehát ebben ez a tag ez zérus. Az EB-szer EB, egy egységvektor önmagával vett szorzata, az mekkora lesz? Ugye az egységnyi lesz. És az EB-szer EC pedig, ugye a tábla tetején fölírtam, a kinematikai kényszer, azaz a kardán kereszt ágainak merőlegessége miatt szintén zérus értéket eredményez. Tehát ebből végül is arra az eredményre jutunk, hogy az omega x-szer EX-szer EB skalár szorzat, az nem más, mint az omega B skalár szögsebesség, hiszen a másik két tag kiesett, ennek a szorzója pedig egy lett. Tehát itt már van egy skalár egyenletünk. De hát nekünk nem az omega B érdekel, hanem az omega A és az omega X között keresnénk a kapcsolatot. Ezért aztán egy másik skalár egyenletet is nyerjünk ebből a vektor egyenletből. Szorozzuk meg ezt az egyenletet most az EX egységvektorral skalárisan. Akkor mit fogunk kapni? Hát ugye a bal oldalon egyszerű dolgunk van, mert omega X-szer EX-szer EX skalár szorzat lesz, ami ugye már ír... az EX-szer EX skalár szorzat egységnyi volt, amiatt magát az omega X szögsebességet jelenti, és mi marad a másik oldalon? Lesz egy omega A szor, ugye, EA szor EX, plusz omega B-szer EB-szer EX, és akkor omega C-szer EC-szer EX. Ezeket a skalár szorzatokat kapjuk. Vegyük ezeket is rendre, sorra, hogy mit jelentenek. Ugye az EC-szer EX, Ez megint két egymásra merőleges egységvektornak a szorzata. Az érus értéket ad, az EB szer EX az már szerepelt, ugye a korábbi egyenletükben is szerepelt, az EA szor EX az pedig megint egy tetszőleges szorzat lehet, tehát arról többet mondani nem tudunk. Viszont az omega B helyére ide behelyettesíthetjük ezt az összefüggést, amit itt kaptunk, és a továbbiakban azt mondhatjuk, hogy, de talán új sorba írom, hogy ezen az oldalon szerepelt az omega X egyenlő, omega A szor EA szor EX, ugye ez a behajtótengely és a kihajtótengely irányainak szorzata, plusz omega B helyére behelyettesítem ezt az omega X-szer EB szer EX skalár szorzatot, és még egyszer megszorztam, szorzom EB szer EX skalár szorzattal, hát az könnyen belátható, hogy EB szer EX skalár szorzatnak a négyzete szerepel ott. Ezt átvisszük a másik oldalra, omega X-et kiemelünk belőle, akkor végül is azt kapjuk, hogy omega X egyenlő, egy hányados. Ugye a másik oldalon mi szerepelt, volt omega X egy egyes szorzója. Itt az EB szer EX skalár szorzat négyzete szerepel, de az a másik oldalon mínusz előjelű, tehát egy mínusz EB szer EX skalár szorzat a négyzeten, a számlálóban szerepel az EA szor EX skalár szorzat, és az egész szorzódik az omega A szögsebességgel, tehát valójában a két szögsebesség hányadosa, amit I módosításnak is neveztünk, ugye, ha most itt van egy kis helyem, kihasználom, az I módosítás értéke, mint az omega X per omega A szögsebesség skalár értékeknek a hányadosa, ezek szerint, még egyszer leírom, az EA szor EX skalár szorzat osztva 1 minusz EB szer EX skalár szorzat a négyzeten. Ugye, amit itt bekeretezve megjelöltem, ezzel megkaptuk a módosításnak az értékét egy kardán kapcsolatra vonatkozóan. Természetesen ezek a vektoroknak az irányai változik időben, ugye miközben a kardán tengely forog, azt látnunk kell, hogy EA és EC vektorok azok lehet, hogy állandó irányok, hogyha egyébként más nem mozgatja őket, de ebben a kifejezésben az EB egységvektornak az iránya az irányfüggő, a szögfüggő, hiszen ahogy a szög elfordulása behajtótengelyen változik, úgy az EB vektornak is az iránya folytonosan változik, amiből adódik az, hogy ez a módosítás, ez bizony nem lesz állandó, hanem a szög elfordulás függvényében változó lesz, mégpedig mindenkor ennek az összefüggésnek megfelelően, ahol ugye mikor van itt probléma, az akkor jelentene problémát ennek a törtnek a nevezéje, hogy az EB vektor és az EX vektor egymásra merőleges lenne. Ugye az EB vektor és EX vektor egymás merőlegessége, bocsánat, nem, hogyha egyirányúak lennének, akkor lenne a szorzatuk egy, ha egyirányúak lennének, az pedig nem lehetséges, mert azt jelenti, hogy 90 fokos eltérítés lenne a kardántengelynek, és mint tudjuk, hogy akkor a kardántengely nem forog, nem lehet forgatni a kardántengely, ezért aztán valóban végtelen a módosítása, hiszen a szögsebesség, egymáshoz viszont a szögsebességeknek az értéke az zérus lesz. Na, ez volt egyetlen kardán keresztre vonatkozóan. Otthon egy kicsit hétvégén felkészülés gyanánt megpróbálhatják megnézni, hogyha fölvesznek a korábban tárgyalt koordinátarendszert, ugye, ahol a hossztengely, behajtótengely volt az egyik koordináta irány, és erre merőleges másik két irány szerepelt, és a behajtó és kihajtótengelyek egy síkban, az XY síkban voltak, akkor ugyanazt az összefüggést kell kapniuk, mint amit korábban megfogalmaztak a kardántengelyre vonatkozóan. Most ezt nem helyettesítjük, inkább tovább menjünk, és megnézzük, mi történik akkor, hogyha ehhez a kardánhoz egy következő kardán kapcsolat párosul, tehát most folytatva ezt a X-jelű tengelyt, ugye most már itt a továbbra is a D csukló, itt a D kényszer, és ehhez az X-jelű tengelyhez egy újabb kardán kapcsolatot rögzítek. Nevezetesen úgy fogom rajzolni, hogy lehetőleg ezek a kardántengely irányok egymással párhuzamosak legyenek, hiszen látni fogjuk majd, hogy ez bizonyos feltétel egy homokinetikus elrendezéshez. Tehát ezt a X-jelű tengelyt meghosszabbítottam, de továbbra is feltételezem, hogy EX egységvektor határozza meg a D csuklóban a forgásnak a tengelyét, és ide még egy kardán keresztet rajzolunk. Ugye ugyanúgy merőleges feltétellel, számozva tovább ABCD C, D, E és F kényszerek lesznek az új kényszerek. A, B, C. Mindegy, ez a D kényszer most el is maradtatta, mindegy, maradjunk most már ennél a jelölésnél. Jegyzetben egy kicsit másképpen lesz, de ez ne zavarja meg önöket. Ugye, és akkor azt mondom, hogy a kihajtó tengely most, legyen ez a kihajtó tengely, amelynek az irányát most, hát EF akkor egy G kényszer fogja meghatározni, és természetesen, hogy ezekhez az irányokhoz hozzárendelünk megfelelő egységvektorokat, nevezetesen az E irányba mutasson egy EE egységvektor, az F kényszernek az irányába mutasson egy EF egységvektor, és a kihajtó tengely irányát határozza meg egy EG egységvektor. És nézzük ezek után, ha most ebben az esetben abból indulunk ki, hogy ennek a tengelynek az omega G szögsebességére vagyunk kíváncsiak, mi kimenő szögsebességre, akkor az omega G szögsebességvektorhoz ugyanazt a relatív szögsebességvektor összeget tudjuk fölírni, amihez hasonlót fölírtunk az első kardára is. Az a különbség, hogy most ennek a tengelynek az omega X szögsebességéből kell kiindulnunk. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt a kiindulás az omega X szögsebességvektor, aztán következik az E kényszer, tehát plusz omega E szögsebességvektor, plusz omega F szögsebességvektorral az F kényszeren keresztül jutunk el a mechanizmus következő tagjához, ahhoz a taghoz, amelynek a szögsebességre kíváncsiak vagyunk, tehát annak a tagnak a szögsebessége ezen szögsebességet összegeként kell kiadódjon. Itt is érvényes az, hogy ezt fölírhatjuk az egységvektorokkal és skalár szögsebesség értékekkel, azaz az omega G skalár szögsebesség és az EG egységvektor jelenteni a kihajtótengely szögsebesség vektorát, az omega X vektor az skalár omega X-szer EX, az omega E vektor az omega E skalárérték szorozva az irányát meghatározó E egységvektorral, az omega F pedig skalár omega F szorozva az EF egységvektorral. Ez ugyanolyan vektor egyenlet, mint amit korábban is felírtunk az első kapcsolatra, és ugyanazokkal az eljárásokkal tudunk belőle megfelelő skalár egyenleteket nyerni. Tehát itt is első esetben szorozzuk meg a kihajtótengelyre merőleges, ugye EF egységvektorral. Ugye? Igen, tehát szorozzuk meg skalálisan az EF egységvektorral, és nézzük meg, hogy mit fogunk kapni. Hát ide alája írom, hogy könnyebben tudjuk követni. Lesz omega G-szer EG-szer EF, plusz, bocsánat, ez egyenlő, omega X-szer EX-szer EF, plusz omega E-szer EE-szer EF, plusz omega F-szer EF-szer EF. Ha el nem rontottam, de elrontottam, akkor pontokat tudnak szerezni, ugye? Tehát azt jelenti, hogy itt ez a szorzat megint az egységet fog eredményezni. Az E és az F vektorok egymásra merőlegesek, ha nem tévedek, igen. Tehát ez a skalár szorzat egy zérus lesz. Az X vektor és az F vektor az egymástal tetszőleges helyzetet elfoglalhat, arra nincs megkötésünk. De a G és az F vektorok, azok egymásra szintén merőlegesek lévén, ez a skalár szorzat, ez szintén zérus. Tehát ebben az egyenletben két dolog maradt nekünk, ebből omega E-t tudjuk kifejezni, ebből azt fogjuk kapni, az omega E skalár érték, az nem más, bocsánat, nem az omega E-t, hanem omega F-et, ezt tudjuk kifejezni belőle. Omega F értéke nem más, mint mínusz omega X-szer, EX-szer EF. Tehát ez az egyik összefüggésünk, bekeretezem, hogy könnyebben megtaláljuk a következő egyenletben. A második egyenlet pedig úgy fogjuk kapni, hogy ugyanezt a skalár egyenletet, ahogy előbb is tettük, az EX egységvektorral szorozzuk végig. Az EX egységvektorral szorzom végig. Akkor mit fogok kapni? Omega G-szer. EG-szer. EX-et. EG-szer EX-et. Ez egyenlő. Omega X-szer. EX-szer. EX. Igen. Aztán omega E-szer. EE-szer. EX. Végül pedig omega F-szer. EF-szer. EX. Na most akkor nézzük ebből, hogy mit is mondhatunk. Azt mondhatjuk, hogy EX-szer EX az egységnyi értékű. Az EE-szer EX, ugye, az omega E szorzója, ezek egymásra merőlegesek, tehát ez zérus értéket fog adni. Az EF-szer EX az tetszőleges, tehát az összes többi az létező kapcsolat. Ebbe az egyenletbe kell nekünk az omega F helyére behelyettesíteni azt az összefüggést, amit itt kaptunk. Tehát ennek a helyére ide ezt be kell helyettesítenünk, és akkor megkapjuk azt, hogy omega G szer EG szer EX egyenlő omega X, ugye az első tag omega X lett, a második kiesik, itt pedig omega F szer plusz omega F szer, itt most már látszik, hogy az EF szer EX skalár szorzatnak a négyzete fog szerepelni. Ugye a sorrend ugyan más, de tudjuk, hogy skalárszorzás esetén a tagoknak a sorrendje az tetszőleges lehet. Még egy mínusz előjel van benne problémaként, hiszen itten mínusz előjel szerepel, tehát ez itten, ha igaz, akkor ez mínusz előjel. Na most, és még annyi, hogy az omega F-et is elrontottam, mert ez, hogyha már behelyettesítettem az omega F helyére, akkor ez itt omega X lesz. Na, hát azért csak összejön. Na most akkor ebből omega X-et ki is tudunk emelni, és a korábbi összefüggéses hasonlót kapunk, hiszen itt a jobb oldalon omega X-szer 1 minusz EF-szer EX a négyzeten skalár szorzat szerepel, és ezzel megkaptuk omega G-nek az értékét. Tehát ebből megint az I módosítás. Hogyha ezt egy I-vesző módosítással jelölöm, mint a kihajtótengelynek, tehát az omega G szögsebességnek és a most behajtótengelynek számolható X tengely omega X szögsebességnek a hányadosát, akkor ebből azt kapjuk, hogy ez nem más, mint 1 minusz EF szer EX skalár szorzat a négyzeten, osztva az EG szer EX szorzattal. Na, ez az I-vesző módosításnak az értéke. Ha a két kardán kapcsolatot közösen tekintjük, azt mondjuk, hogy összekötjük a két kardán kapcsolatot, amíg tárgyaltunk, akkor az eredő módosítás, az az I-módosításnak és az I-vesző módosításnak a szorzata lesz. Ugye, hogyha most a két kékkel rajzolt tengelyt összekötjük, a D-kényszert el is hagyhatjuk ugye a szerkezetből, hiszen onnantól kezdve nincs rá szükség. A két módosítás összege kell itt szerepeljen. Azt jelenti, hogy omega A, vagy pontosan EA szor EX skalár szorzatot osztani kell. Az 1 minusz EB szer EA skalár szorzat négyzetével, és szorozni kell a most megkapott összefüggéssel az 1 minusz EF szer EX, EX skalár szorzat négyzete osztva az EG szer EX-szel. Ezzel a módosítás. Ez az eredő módosításnak az értéke. Na most ugye emlékeztetőjük, beszéltünk homokinetikus elrendezésről. Ha emlékeznek rá, mit jelentett a homokinetikus elrendezés? Hogy azt láttok itten, hogy mind I-vesző, talán itt föl is írom, mind az I-értéke függvénye a fiának, mind pedig az I-vesző értéke függvénye a fiá szögelfordulásnak. Tehát végül is a két módosítás szöghelyzet függő, ebből adódik a szögsebesség ingadozás a kardán kapcsolatban. Viszont, hogyha a két ingadozás egymást kompenzálja, éppen kiegyenlíti, azaz, annak ellenére, hogy a két szorzó tényező mind a kettő függvénye a fiának, de azt kapjuk, hogy az I módosítás az nem függvénye a fiát szögelfordulásnak, akkor homotkinetikusnak tekintjük a kardán elrendezést. Na most ebből a képletből, amit kaptunk, leolvashatjuk, hogy mik a feltételei ennek a homokinetikus felépítésnek. Az egyik feltétel az, fontos, úgy tudjuk egyszer megfogalmazni, akkor, hogy ezeknek a törteknek az értéke kikompenzálja egymást. Ugye láthatóan alak szempontjából van itt két skalár szorzat, ha ezek megegyeznek, akkor az kielégíti ezt a feltételt, és a másik két skalár szorzat is egymással megegyezik, akkor természetesen a hányados értéke az abban a tekintetben is egy lesz. Na most látjuk azt, hogy mi ennek a feltétele. Az egyik feltétel az az, hogy az EA szor EX skalár szorzat az legyen egyenlő az EG-szer EX skalár szorzattal. Ezt pedig, ha megnézzük, mit jelent a skalár szorzat, itt az egyiket tudom szemléltetni, a kihajtótengely, vagy a kardántengely és a kihajtótengely között, itt van egy alfa vesszőszög, ez az alfa vesszőszög, ennek a koszinusza, ennek a két egységvektornak a szorzata. Ezt a szöget, ezt így a kardán eltérítési szögnek neveztük, tehát azt fogalmazhatjuk meg ebből, az egyenletből, hogy a homokinetizásnak egyik feltétele az, hogy a két kardán kapcsolatban a kardán kitérítési szögek azok megegyezzenek, ugye? Tehát azt jelenti, hogy a kitérítési szög egyezzen meg. A másik feltétel pedig a másik két skalár szorzat azonosságát jelenti, hogy az EB szer EA skalár szorzatot szeretnénk egyenlőnek tekinteni az EF szer EX skalár szorzattal. EF szer EX skalár szorzattal, ami mikor fog teljesülni? Ugye azt jelenti, hogy ez akkor fog teljesülni, hogyha az E-vektor és a C-vektor egymással párhuzamos, vagy másképpen fogalmazva, hogyha a B-vektor és az F-vektor egymással párhuzamos helyzetű lesz. Tehát ez akkor fog feltétel teljesülni, hogyha az EB egységvektor párhuzamos az EF egységvektorral, ami azt jelenti, ugye ugyanígy jelenti ez a párhuzamságot az EE és az EC vektorok között, hogy a kardánvillák egységben legyenek, a kardánvillák a közbenső tengelyen, a kékkel rajzolt tengelyen a kardánvillák egységben legyenek. Tehát csak ennyit írok fel, a kardánvillák egységben legyenek. Ez a feltétele annak, hogy ez a homokinetikus elrendezés megvalósuljon, és a kardán összességében tekintve, a be- és a kihajtó tengely tekintve, legalábbis kinematikai szempontból azonos szögelfordulást eredményezzen minden szöghelyzetben. Ez persze nem ilyen egyszerű, most a tényleges működését tekintve, annak mind a mellett, hogy a részletekben most nem fogunk belemenni, mert ha van egyszer szögsebesség ingadozás, mert pedig azt látni kell, hogy hiába kiveretet és a bemenetet tekintve a szögelfordulások azonosak, de a kardántengelynek a szögsebessége egy ingadozó szögsebesség lesz. A szögsebesség ingadozás, mint tudjuk, az együtt jár, mivel, hogyha tehetetlenségi nyomatéka van, már pedig van egy forgótengelynek, így a kardántengelynek is, akkor nyomatékigénnyel is együtt jár. Tehát azt jelenti, hogy annak ellen, hogy homokinetikus elrendezés a közbenső tengely szögsebesség ingadozásával együtt járó nyomatékigény, ugye ennek a gyorsításokhoz, fékezésekhez nyomatéka van szükség, az gerjesztésként hat vagy a behajtó, vagy a kihajtó tengely irányában, vagy mind a kettő irányában. Ezért aztán azt is mondjuk, a kardán kapcsolat jelenléte egy hajtásrendszerben belső úgynevezett parametrikus gerjesztésként jelentkezik. Tehát itt ebből annyit jegyezzünk meg, hogy a kardántengely omega x szögsebessége, omega x t, tehát mindenképpen időfüggő, ugye, ebből adódóan, tehát azt mondja, hogy időfüggő, igen, a gyorsításhoz szükséges, gyorsításhoz, fékezéshez szükséges nyomaték, nyomatékigény gerjeszti a behajtó be, illetve kihajtó tenger mozgását. És ezt nevezzük parametrikus gerjesztésnek, amikor egy belső paraméter, ilyen esetben egy módosítás, változás, az gerjesztőleg hat a rendszerre, ez egy parametrikus gerjesztés. A rendszerben. Na, hát ez lenne a kardán kapcsolathoz az, amit még hozzá tudtunk volna fűzni a korábban tanultakhoz képest. A jegyzetben még a nyomatékkal kapcsolatban is látnak egy megfontolást, azt is kérem, hogy tekintsék át. A dolognak a lényege az, hogy a kardán kereszten való nyomaték átvitel, az mindig a kardán kereszt síkjára merőleges nyomatékot jelent. A kardán kereszt síkja hol a behajtó tengelyre, hol a kardán tengelyre merőleges. Ez azt jelenti, hogy amelyik tengely viszont nem esik ebbe az irányba, azon a tengelyen nem csak csavró nyomaték, hanem hajlító nyomaték is megjelenik. Tehát vagy a behajtó-kihajtó tengely, vagy a kardán tengely, vagy mind a kettőn a kardán tengely forgása következtében nyomaték léphet föl, nem csak csavaró, hanem hajlító nyomaték is. Viszont menjünk tovább egy következő mechanizmusra, mert az időnk szalad. Ez pedig a gudazatos hajtás lenne. Egy tipikus mechanizmus, gudazatos hajtás, amikor több tengelyt oly módon hajtunk, hogy a tengelyek között merev rudakkal teremtünk kapcsolatot, és a nyomaték átvitelben ezekben a rudakban fellépő húzó-nyomó erő vesz részt, az valósítja meg a nyomaték közvetítését. Hát tipikusan ez a hajtásrendszer a gőzmozdonyok hajtásrendszere volt. A gőzmozdonyot gondolom mindannyian láttak már legalábbis kívülről. Annak a hajtásrendszere tipikusan egy forgattyús rudazatos hajtás. Hogyan működik a rudazatos hajtás? Tudós hajtást két képben kellene ehhez felrajzoljuk. Az egyik képben oldalnézetből rajzoljuk föl. Azt jelenti, vannak kerekek, jelen esetben mondjuk én három kereket rajzolok, legalábbis megpróbálok, bár elég. Lenne itt három kerék, mind a három kereket szeretnénk hajtással ellátni. Pontosabban feladatunk úgy fogalmazódik meg, hogy ezeket a kerekeket szeretnénk hajtás szempontjából egymással összekötni. A következő történik, itt vannak tehát a kerekek. Minden egyes keréken elhelyezünk egy forgattyú csapot. Egy adott forgattyú körön. Tehát itt felveszek most narancssárgával egy elsugarú forgattyú kört. Nem is ide írom ezt, hogy útba lesz, ide rajzolom. Egy elsugarú forgattyú kört. Az a lényeg, hogy mind a három tengely ugyanaz a forgattyú sugár legyen, és ezen a forgattyú sugár elhelyezünk egy forgattyú csapot, mégpedig minden tengelyen ugyanabban a szöghelyzetben. Így elhelyezünk egy forgattyú csapot, és ezeket a forgattyú csapokat összekötjük egy rudazattal. Na most veszük ezt a forgattyú csapot, és mereven hozzákötjük, illetve csuklósan hozzákötjük egy rúd segítségével ezt a másik forgattyú csapot. Na most akkor, amit itt észrevehetünk, hogy természetes, hogy van a keréknek egy csapágyazása. Ugye ez lenne a kerék csapágy szimbolikusan. És a kerék csapágyakat összeköti az alváz, mint keret. Tehát ide felrajzolnám az alvázat is, amely ezeket a csapokat, ha úgy tetszik, egymáshoz valamilyen szinten rögzíti. Ugye itt is megrajzolom a csapágyat, majd szükség lesz rá. Na most azt látjuk itt, hogy itt egy négy csuklós mechanizmus alakult ki. Ugye azt látjuk, hogy ezek a csapágyak, ezek kötődnek az alvázhoz, hiszen abban vannak csapágyazva. Itt van egy rudacska, most a sárgával erősebben megrajzol egy forgattyúkar. Itt is van egy forgattyúkar, és ha úgy tetszik, akkor itten A, B, C, D, kialakult egy A, B, CD, négy csuklós mechanizmus. Ez szépen forgásra képes, semmi probléma nincsen ezzel. Ehhez hozzáköthetünk egy másik tengelyt is, ezt a tengelyt is hozzá szeretnénk kötni. Elvileg hozzáköthetnénk mereven ennek a rudnak a meghosszabbításával, de hát most itt részletekre nem kitérve, ugye a pályegyetlenség miatt a kerekeknek függőlegesen el kell tudni mozogni egymáshoz képest. Ha ez merev rud lenne, akkor ez elmozdulás gátolva lenne, ezért nem mereven, hanem egy másik csukló beiktatásával kötjük hozzá ezt az újabb tengelyt, tehát ide egy csuklós kapcsolatot teszünk, egy gömbcsuklót, és így bekötjük ide ezt a tengelyt is, tehát két újabb csukló segítségével kiegészítjük a mellnyúlást egy következő kinematikai lánccal. Itt is megjelenik a forgatjú. Ezzel most elértük azt, hogy ez a három tengely, ez igazából, ha egyiket elkezdjük forgatni, akkor valamennyi tengely vele együtt forog. Tulajdonképpen készen is lenne a rudazatos hajtás, viszont van egy szélsőhibája, nevezetesen az, hogy amikor vízszintes helyzetbe kerül a rudazat, akkor nem tudunk nyomatékot átvinni, hiszen a ruderőknek akkor lehet nyomatéka a tengelyre, hogyha erőkart is hozzá tudunk rendelni, és ha vízszintes helyzetbe kerül a rudazat, akkor nincs erőkart. Tehát ez nem működne csak azokon a tartományokon, ahol nincs ez a vízszintes helyzet, viszont ezt elkerülni nem tudjuk, ezért aztán azt csináljuk, hogy rudazatos hajtást nem csak a kerékpároknak az egyik oldalán, a másik oldalán is elhelyezünk, és 90 fokkal elfordított helyzetbe. Tehát most itt szaggatott vonal rajzolom, és majd alá egy másik képben mindjárt fölrajzoljuk, hogy a másik oldalon ugyanilyen forgatjus mellőzést helyezünk el, csak 90 fokkal eltolt helyzetben, tehát ott a forgatjukarok ebben a helyzetben állnának. Itt állnának a forgatjukarok. Ezeket is hasonlóképpen összekötjük ugyanígy egy rudazat segítségével. Közben mondom, hogy azt a rudat, amelyik két csapon csatlakozik, ezt főcsatlórudnak nevezzük. Főcsatlórud. Azokat a rudazatokat, amelyek minden további rudazat, amelyik egy csuklón és egy másik csatlórudon csatlakozik, tehát egy forgatjúcsapon meg egy másik csuklón, azokat pedig mellékcsatlórudaknak nevezzük. A mellék csatlórudnak nevezzük. Tehát a másik oldalon ugyanilyen mechanizmus kialakítva, amikor az egyik vízszintes helyzetbe került, tehát nyomatékátvitelre képtelen, akkor a másik oldali rudazat épp a legkedvezőbb helyzetben van, hiszen ott a forgástengerre éppen merőleges a rudazatnak az állapota. Na most a másik képen ez úgy néz ki, hogy mondjuk van egy alvászkeret. Megpróbálom ide még megrajzolni, halványon egyenlő, aztán majd kivastagítjuk. Itt vannak benne a kerékpártengelyek. Ugye rajzoljuk meg a kerékpárokat, itt az egyik kerékpár, itt a másik kereke, itt is van egy kerékpár, itt a másik oldali kerékpár, itt is van egy kerékpár. Így. Akkor az alvász keretet most már szépen meg tudom rajzolni, hogy az alvász keret ezeket a kerékpárokat egymáshoz csapágyazza. Így. Ugye? Ez lenne az alvászkeret, és akkor a forgatjú csapok. Ugye, hát itt most majdnem fedésben van egymáshoz, de azért talán tudom mutatni, az egyik oldalon itt helyezkedik el, a másik oldalon pedig ugye itt van a csak ugye a 90 fokkal elékelt helyzetbe, csak fölülnézetben sajnos szerencsétlen állapotot választottam, hogy mind a kettő ide esik. Csak az egyik a forgástengely fölött, a másik a forgástengely alatt van. És akkor ezek az összekötések úgy néznek ki, hogy ezen az oldalon is kis ívet rajzolok, azt akarom ezzel szemléltetni, hogy ezek gömbcsuklós csapágyazásoknak tekintendők. Ugye ez lenne az egyik oldali összekötés, a másik oldalon is. Itt van a főcsatlórúd, és hozzá kapcsolódik a segédcsatlórúd, amelyik beköti a további tengelyeket, és hát ilyenből világosan látszik, hogy ezek a segédcsatlórúdas oldalat annyiszor ismétlem, ahányszor akarom, tehát akárhány tengely így összeköthető, és ezek között a hajtás megvalósulhat. Természetesen itt, amikor otthon esetleg gyakorlásképpen felírják a szerkezeti képletét ennek a szép mechanizmusnak, figyelembe kell venni, hogy ahhoz, hogy ez működőképes legyen, egy kényszer abban a tekintetben meg kell valósulni, hogy valamennyi forgatjósugárnak azonosnak kell lennie. azok között eltérés nem lett. Egy másik technikai dolog, ami hozzá tartozik, hogy hát ha gépelemeket, hajtáselemeket tanultunk, tudjuk azt, hogy minden méretűréssel készül. Most ha megnézzük, akkor itt a tengelyek közötti távolságot két dolog is meghatározná. Egyrészt a hajtórudaknak a hossza, másrészt pedig a csapágyazás által meghatározott távolság. Nem lehet ezt egyformára megcsinálni, valahol kotyogást, játékot kell biztosítani a rendszerben, tehát ez a rendszer csak akkor működik természetesen, ha mondjuk ezeken a csapágyazási helyeken egy kisebb-nagyobb mértékű delta hézak kotyogás rendelkezésre áll, ami lehetővé teszi azt, hogyha a rudazatok hossza kívánja, akkor egy picit ezek a csapágyak el tudjanak mozdulni. Például ívbeállásnál, amikor az egyik tengely eltolódik egy kicsit, akkor is a távolságok változása miatt a tengelyeknek egy kis hosszirányú mozgásra szüksége van. Ez lenne tehát rudazatos hajtásnak a szerkezeti kialakítása, amely nem csak gőzmozdonyoknak, bármilyen mozdonytípusnál alkalmazható. Innentől kezdve csak az a kérdés, hogy ezek közül a tengelyek közül valamelyiket forgásra kell kényszeríteni, és ha egyik forog, akkor ez már magával hozza az összes többi tengelynek a forgását is. Hogyan lehet egy ilyen tengelyt forgásra hozni? Hát a gőzmozdony esetében, nem firkám össze az ábrát, csak mutatom, ugye valamelyik forgattyú csapra még ezen kívül elhelyezünk egy forgattyús hajtóművet is, amely aztán a gőzhenger alternáló mozgását egy forgattyús hajtóművön szépen forgómozgásra alakítja, és ezt a forgómozgást ez a rudazatnál továbbítja a többi tengelyhez. De más, egy dízel mozdony esetében is lehetséges hajtórudnak a rudazatos hajtásnak az alkalmazása, akkor a valamelyik tengely helyére nem egy tengelyt kell elképzelni, hanem egy tengelyt, egy forgó tengelyt kell elképzelni, úgynevezett vakforgattyút. Tehát például, ha most azt mondom, hogy ezt a középső tengelyről leveszem a kereket, és egyszerűen csak azt mondom, nem akarom ezt összefirkálni, ezért csak külön itt megrajzolom, a vakforgattyús hajtást. A vakforgattyús hajtást, ami azt jelenti, hogy ezen a tengelyen lényegében arról volt szó, hogy volt egy forgattyúkör, ugye? Volt egy forgattyúkör, azon a forgattyúkörön volt jobb és bal oldalon egy-egy forgattyúcsap, ugye? És ez a forgattyúcsap kötődött hozzá, most csak rajzolom a kivetített részet, egy-egy rudazathoz, pont, nem is rajzolom tovább. Most a vakforgattyú azt jelenti, hogy nem egy kerék tartalmaz ezt a forgattyúcsapot, hanem csak egy tengely vég, tehát adott esetben így a forgás tengelyre nézve egy forgattyúkat alakítunk ki, és hát majd mindjárt beszélünk a tömegkiegyenlítésről, a megfelelő ellensúly biztosításához itt a másik oldalon egy ilyen sonkaszerű kialakítás fog adódni, és ilyen van a másik oldalon is, csak az halványan tudom csak rajzolni. A tengely két végén két ilyen sonkát helyezünk el, amit forgatunk, semmi más feladatuk nincs, mint ezeknek a csapoknak a forgó mozgást biztosítják, és a következő órán majd megnézzük azt, hogyha itt kifejtünk valamilyen M nyomatékot, M hajtó nyomatékot, akkor a M hajtó nyomatékkal szemben az egyes rudazatokban fellépő FR mondjuk baloldali, és az FR jobboldali rudazat erők hogyan biztosítják ennek a nyomatéknak az átvihetőségét, de ezt most már csak a szünet után. Dolog lényege tehát az, hogy valamelyik helyére egy ilyen forgó tengelyt helyezünk, amely csak két forgattyú csapnak a forgását, adott nyomatékkal megosztott forgását biztosítja, akkor ennek a forgását tudjuk átszármaztatni két vagy több hajtott kerékre rudazatos hajtás segítségével. Itt tartsunk akkor egy rövid szünetet, és szünet után megnézzük akkor, hogy hogyan lehet ezt meghatározni, mekkora ruderő szükséges a nyomaték ellensúlyozására. Na, kedves kollégák, akkor menjünk tovább. Tehát ott tartottunk, hogy a forgattyús hajtóművben föllépő erőket és nyomatékokat szeretnénk meghatározni, ezért felrajzolom még egyszer a vakforgattyús hajtást mondjuk alapul véve, hogy milyen erők léphetnek föl ebben a hajtásban. Tehát ugye azt mondja, itt volt a forgattyúkör. Kicsit szemléletesebb, ha úgy veszem föl, legyen itt az egyik forgattyúcsap, másik forgattyúcsap pedig helyezkedjék el itt. És most csak azt szemléltetem, hogy erre a tengelyre hat valamilyen MH hajtónyomaték, és ennek eredményeképpen ezekben a rudazatokban keletkeznek erők. Pontosabban én most a rudazatról tudazatról a forgatjukra, csapokra ható erőt próbálom meg felrajzolni. Ugye azt várom, hogy erre a forgatjúcsapra itt egy húzóerő működjön. Mondjuk ez lenne a baloldali erő, ruderő, ezen a csapon pedig egy nyomóerőt várok. Ez lenne az F jobboldali erő. Na most, hogyan tartanak ezek egyensúlyt a nyomatékkal? Mind a kettőnek van radiális és forgató komponense. Ugye ezt az erőt, ha fölbontom két irányra, akkor azt kell mondani, van ennek egy kis kerületi komponense. Talán van rossz. Ugye ez lenne az F baloldali kerületi komponens, ez pedig lenne a sugárirány komponense, de nincsen szükségem, ezért meg se betűzöm. És ezt a kettőt is fölbontom, ugye ebbe az irányba kell fölbontani ezt az erőt. Ugye ennek is lesz egy kerületi irányú komponense, és lesz egy sugárirányú komponense. A sugárirányúval nem számolok, a kerületi komponense pedig lenne ez az F J kerületi komponens. Na most, hogyha a forgatjúsugár nagy R, akkor az azt jelenti, hogy az egyensúlyt úgy tudom felírni, hogy csak a kerületi komponenseknek van forgató nyomatéka, és a hajtó nyomatékkal a F jobboldali kerületi komponens plusz az F baloldali kerületi komponens összege az R sugáron tart egyensúlyt. Tehát ebből, hogyha az erőket szeretném kifejezni, hiszen arra vagyok kíváncsi, akkor csak annyit tudok mondani egyenlőre, hogy a jobboldali keréken föllépő kerületi erő plusz a baloldali forgatjúcsapon föllépő kerületi erő összege az a hajtónyomaték per nagy R. Na most nézzük meg, hogyha fölvesszük ezt az alfa szöget, itt a vízszintessel bezárt alfa szöget, mint helyzetet fölvesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy a baloldali kerületi komponens az a baloldali rudban ébredő rudirányú erőnek és a szinusz alfának a szorzata. Hasonlóképpen a jobboldali kerületi erő, a jobboldali ruderőnek, és hát ott az alfa szöget, ha keressük, hogy az alfa szöget itt találjuk meg, ugye? Az alfa szöget, akkor azt mondhatjuk, hogy koszinusz alfa szorosa. Alfa szorosa fog szerepelni. Tehát ha ezt most ide visszahelyettesítjük, akkor ez tovább egyenlő, az F jobboldali ruderő szorozva koszinusz alfával, plusz az F baloldali ruderő szorozva színusz alfával. Tehát ezzel azt akarom csak szemléltetni, hogy itt mindenkor a hajtó nyomatéka a jobb és a baloldali rudakban fellépő rudirány erők tartanak egyensúlyt, és az alfa értéke természetesen időben változó, ne felejtsük el, hogy alfa egyenlő omegászor t, hogyha omega állandó szögsebességgel forog ez a rendszer, tehát egy változó szögről van szó, és hát azt is látnunk kell, hogy alfa bizonyos helyzetében, például alfa egy nulla helyzetben, ugye a baloldali rudazat nem vesz részt a hajtásban, csak a jobboldali rudazat vesz részt a hajtásban, az viszont teljes egészében. Na most ugye alfa egyenlő 90 foknál pedig megfordul a dolog, ottan a jobboldali nem fog részt venni a hajtásban, csak a baloldali vesz részt a hajtásban. Most a mérnöki gondolatmenet az, amelyünk kíváncsi, hogy mekkora maximális ruderő lép föl a hajtásban, akkor a problémába ütköztünk, mert mindenkor két erővel tart egyensúlyt ez a nyomaték, nem tudjuk megmondani, hogy melyik erő milyen mértékben részesül ebből a hajtásból. Határozatlan ilyen szempontból a hajtás. Mégis valamilyen kompromisszumra kell jutnunk a méretezés szempontjából, akkor azt gondoljuk végig, hogy mekkora lehet ez a tartomány, amikor csak egy erő tart egyensúlyt a nyomatékkal. Tehát ugye, nyilván, hogyha alfa egyenlő nulla, akkor csak a jobboldali rúd vesz részt, ahogy az előbb is már megbeszéltük, de meddig tart ez a helyzet? Miért az alfa értéke kicsit megváltozik? Elvileg már a baloldali rudazat is részt vehetne a hajtásban. Igaz, hogy csak nagyon picike sugárni, nagyon picike erőkarral, hiszen színusz alfa értéke nagyon pici érték még. Mikor vegyük számításba a másik oldali hajtást is? Hiszen ahogy növekszik az alfa értéke, ugye a koszinusz alfa értéke is változik, adott esetben mondjuk csökken. Ebből adódik, hogy a szükséges, adott nyomatékhoz szükséges rúderőnek a mérete is, nagysága is elkezd növekedni. Hát ha csak egyik oldalt tekintjük, akkor a szinusz alfa értéke is 0 és 1 között változhat, hol teljes egészében egyensúlytalan nyomatékkal, hol csak egy részben. Na most itt az a méretezés ilyen született, hogy nem tudjuk pontosan, hol van úgynevezett csapváltás. Tehát hol veszi át a hajtást az egyik csapról a másik csap, meddig működik együtt a kettő, és mikor már csak az egyik. Ezért aztán a biztonság felé való eltérve az a szokásos eljárás, hogy 45 fokig, tehát a két udazat azonos helyzetéig, 45 fokig úgy tekintjük, hogy az egyik oldali hajtás, egyik oldal udazat legyen képes átvinni a teljes hajtást, hiszen 45 fok után már jó közelítéssel feltételezhetjük, hogy most már a másik oldal udazat is belépett a hajtásba. Tehát ezért azt mondjuk, hogy határhelyzet. Alfa egyenlő 45 fok. Eddig a 45 fokig az egyik oldali rudazat legyen képes átvinni a hajtást, tehát azt mondjuk, hogy az MH hajtónyomaték posztva az R sugárral, az legyen egyenlő az F, most index nélkül írom, mert mind a bal, mind a jobb oldal ezt veszük tekintve, F-szer, színusz vagy koszinusz, mindegy, színusz 45 fokkal, azaz F-szer négyzetgyök 2 per 2-vel. Ebből tudjuk kiszámítani F maximálisnak az értékét, amit határterhelésnek nevezünk. A maximális rúderő ennek megfelelően az M hajtónyomaték per sugár szorozva négyzet gyök 2-vel. Ugye, a gyök 2 per 2-vel, ha szorzunk, akkor az gyök 2 szorzót fog jelenteni. Tehát azt jelenti, hogy a legkisebb kerületi erőhöz képest, ami önmagában képes lenne a nyomatékkal egyensúlyt tartani, négyzetgyök kettőszörös nyomatékra méretezzük ezeket a hajtórudakat. Ez a hajtórudakban nagyon fontos, és itt talán látszik az irányból is, hol húzó, hol nyomó erőt jelent. Ez nagyon fontos ebben a hajtásban, hogy ebben az esetben ez, ide talán fel is írom, nyomóerő. Ugye mindig a nyomóerő a kritikusabb, mert kihajlás szempontjából ezek a hajtórudak, hosszú rudak, kihajlás szempontjából válnak veszélyessé. Ráadásul még azt is egy pillanatra vegyük tekintetbe, hogy ezek a rudak, ezek hogy együtt forognak a kerékkel. Tehát itt, ha bármely pontját veszem ennek a hajtórudnak, az egy körpályán mozog. Ha pedig körpályán mozog, akkor centripetális gyorsulása minden egyes pontjának. Ez azt jelenti, hogy benne ilyen kifelé akarna elmozdulni ebből a forgásból a egyes tömegével ennek a hajtórudnak. Tehát van egy kihajlító hatása ennek a forgásnak. Ezzel együtt még nyomó terhelésnek is tesszük ki. Hát most tanulják a szilárdságtant, vagy bár amilyen tanulták, tudják, hogy kihajlás szempontjából ez még veszélyesebb helyzetet teremt. Ezért aztán ezeket a hajtórudakat elég nagy merevségűre, illetve nagy keresztirányú inerciára rendelkező rudnak kell elképzelni. Ezért csak te mutatom, hogy a keresztmetszetés ilyen így tartó jellegű ezeknek a hajtórudaknak. Ugye, azért, hogy erre a tengelyre számított másmilyen nyomatékuk legyen ez az Y-tengely, az Y másmilyen nyomatékuk, ez nagy legyen. Nagy legyen, hiszen a rám erőleges erőhatást, amit megoldott terhelésre, viszonylag kicsi legyen a deformációja, hiszen a nyomóerőt is forgás közben át kell vinni, ezért fokozott a hajlamos kihajlásra. Na most ugye, csak itt egy kis pihenésképpen, ugye ez egyfajta rudazatos hajtás, ahol tehát húzó és nyomóerőket kell átvinni. Na most nem tudom, hogy önök találkoztak-e már rudazatos hajtással gyerekkorukban. Volt-e ilyen taposó autójuk, amit így lábbal kell előre hátra mozgatni, van akinek volt, van aki nem. Annak is rudazatos hajtása van, lehet, hogy gyerekkorukban ezt nem figyelték meg, de most érdemes lesz megnézni a padláson. De nem egészen ilyen a rudazatos hajtása, mégpedig annyiban más, ha megnézik, hogy ott a nagyon vékony ilyen kis acél rudacskák szerepelnek hajtó rúdként, amelyek nem képesek arra, hogy nyomóerőt átvigyenek. Tehát az egy annyiban más rudazatos hajtás, hogy olyan rudazatos hajtás kell legyen, ahol a nyomóerőt nem kell átvinni, mindig csak húzóerőt. Ebből adódóan ott a csapváltás 180 fokonként kell bekövetkezzen. Egyik fél íven az egyik rúd, mint húzóerő viszi át a nyomatékot, másik fél kör íven a másik rúd, és ezért aztán abban a rudazatos hajtásban. Nem 90 fokra vannak elékelve egymáshoz képest a egyes hajtócsapok, hanem 180 fokra. Így mindig biztosítható, hogy van olyan a két rúd közül az egyik, az mindig húzó erővel át tudja vinni a nyomatékot. Na most még egy kis adalék ehhez, ha már itt tartunk. Persze, hogyha 180 fokra vannak egymáshoz a hajtócsapok, akkor egyszerre kerülnek abba a helyzetbe, hogy mind a kettő a forgástenge irányába mutat, ugye? Tehát azt jelenti, hogy ha mind a két tan felrajzolom, ugye, tehát abban az esetben, ugye a két forgatjúcsap a forgástengelyhez képest, az egyik itt helyezkedik el, ugye a másik pedig itt helyezkedik el. Ide csatlakoznak a rudak, amelyekben most csak húzóerőt szeretnénk átvinni. Ugye mondjuk ezen tudjuk átvinni a húzó, ha ebbe az irányba forgatjuk, akkor most ez a kar lenne, amelyik húzóerőt akarna átvinni. Ezt a kart nem is használjuk, mert nyomerőt nem tudunk átvinni. De viszont, hogyha vízszintes helyzetbe kerülne ez a rudazat, akkor szerencsétlen gyerek hiába nyomná előre át, akármelyik pedált nyomja, az autó nem tud elindulni. Ezért aztán, ha alaposabban szemügyre veszik ezt a hajtást, akkor azt látják, hogy nem egészen 180 fokra vannak egymáshoz képest ezek a rudak, hanem egy picit kisebb szögbe. Tehát most halványan rajzolom, mondjuk egy ilyen 170 fokos szögbe vannak egymáshoz képest. Ennek eredményeképpen nincs holdponti helyzet, hiszen nem tudjuk egyszerre a vízszintes tengelybe mind a két rudat belevinni. Most mivel csak húzóerőt tudunk átvinni, ez azt jelenti, hogy valamelyik pedált megnyomva valamerre elindul a járgány, csak nem biztos, hogy előre. Tehát nyomja a gyerek, előre akart elindulni, de hátrafelé fog egy picit elindulni, de észre fogja venni, és akkor, amikor egyik rudozott hátra helyzetbe viszi a járművet, a másik, ha meghúzza, akkor előrefelé el tud indulni. Tehát ez egy pici érdekesség arra vonatkozóan, hogy találkoztak önök már rudazatos hajtással, csak nem tudták annak idején, hogy ez milyen érdekes mechanizmus. Na most kérem szépen, ennyit tehát a rudazatos hajtásnak a mechanikájáról abban a tekintetben, hogy hogyan tudunk vele erőt átvinni, viszont a rudazatos hajtással kapcsolatban egy következő kérdés, ami felmerül, ez a tömegkiegyenlítésnek a kérdése, hiszen az előző órai ábrát, ha megnézik, akkor ezeken a forgatjú csapokon elég nagy tömegek szerepelnek, ugye? Ne felejtsük azt el, hogy ezeknek a viszonylag súlyos, ugye itt felrajzoltam a keresztmetszetét, súlyos, nagy tömegű csatlórudaknak a tömegét ezek a forgatjú csapok viselik. Tehát ez a súlyuk ezen támaszkodik. A súlyát mindent ezek a forgatjú csapok visznek. Na most, ha ez forog forgás közben, akkor itt a forgás következtében, ugye a műszaki gyakorlatban ismert centrifugális erővel számolunk, tehát egy erő érzékelünk rajta, ami ezeket a tömegeket kifelé szeretné elmozdítani. És hát ezek az erők a keréken kiegyensúlyozatlanok, hiszen a keréknek egy adott pontján radiálisan keletkező örhatásokat jelentenek. Na most, hogyha ezt semmit nem tennénk, akkor a forgás következtében ez a járművet hol jobb oldalon, előre, hol hátrafelé rángatná, kiegyensúlyozott tömegként egy nagyon, nagyon kellemetlen gerjesztés jelentene a jármű mozgásra vonatkozva, ezért ezekre a fölgott tömegeket, ezeket ki kell egyensúlyozni. Ez a tömegkiegyensúlyozásnak a kérdése, amit ennek kapcsán szemléletesen be tudunk mutatni, tehát tömegkiegyensúlyozás. És hát ezzel a tömegkiegyensúlyozás önök is találkoznak, amikor elviszik az autót centírozni, akkor tulajdonképpen tudod, hogy ilyen tömegkiegyenlítésről van szó. Ott is az a cél, hogy miközben forog a kerék, vagy forog a kerékpár, lehetőség szerint a forgásból a környezetére minél kevesebb erőt adjon át, mert ezek az erők a csapágyazáson keresztül gerjesztenék magát az egész járművet. Na most nézzük meg ennek az alaphelyzetét erre a rudazatos hajtásra. Itt ez szépen bemutatható, ezt térben próbáljuk meg felrajzolni ezt a kerékpárt, amely rudazatos hajtásnak alkotja részét. Tehát itt a bal és jobb oldali kereket próbáltam felrajzolni. Nem lett mindegyiken középen a kerék, tehát ezt most elnézzük neki. Ez lenne a két kerék. Legyen a helyzet olyan, hogy mondjuk ezen az oldali keréken éppen itt helyezkedik el a forgatjúcsap, most csak egy kis pontot rajzolok, a másik keréken pedig 90 fokkal elfordítva, mondjuk ebbe az irányba, itt helyezkedik el a forgatjúcsap. Na most, kérem szépen, két dolog van itt. Az egyik az, hogyha egy ilyen keréken egy ilyen forgatjúcsapot el kell helyezni, akkor ott a kerék anyagát megfelelőképpen meg kell növelni azért, hogy hát ez egy konzolos kis befogott tartó lesz az a forgatjúcsap, azt megfelelőképpen mereven ágyazni kell a kerékbe. Az azt jelenti, hogy ahol a forgatjúcsapot beépítjük, most egy ilyen kis bunkót rajzolok ide, itt egy tömegkoncentráció jön létre, egy plusz tömeg beépítésre kerül sor. Ennek a tömegnek a mértéke az legyen M1. M római 1. Persze a másik oldalon is van egy M római 1 tömeg, ami ezek szerint a kerék egyébként feltételezett körszimmetrikus és tengelyközőpontú tömegközőponttal rendelkező kerékhez képest egy többlet tömegként jelentkezik. Ez egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy ne felejtsük el, hogy ezek a forgatjukarok, ezek nem lehetnek a kerék síkjában, hanem a kerék síkja mellett kell elhelyezkedjenek. Ugye, hogy felrajzoltuk a múlt órán. Ez azt jelenti, hogy itt a forgattyús tengelyen, ettől a kerék síktól valamilyen, mondjuk kistével jelölt távolságba, kistével jelzett távolságban megjelenik újra egy nagy tömeg, ennél az M1 tömegnél egy sokkal nagyobb tömeg, ami nem más, mint ezeknek a hajtórudaknak, csatlórudaknak az egyes tengelyekre eső tömege. Tehát van egy hajtórud, összeköt két tengelyt, hát írdom most legalább a tömegének a felét az egyik kerékhez, a másik felét a másik kerékhez tömegként hozzászámolni. Ezek a tömegek, tehát itt egy M római 2, jó nagy költ rajzolok, mert ez elég nagy tömeg lesz, több száz kilogramm lehet ez egy adott hajtás esetében. Tehát itt van egy kiegyensúlyozatlan M római 2 tömeg, hasonlóképpen itt is a forgástengelytől a megadott T távolságra, a kerék síkjától T távolságra, itt is megjelenik egy M római 2-vel jelölt többlet tömeg. Na most, ha ezek mellett ez a kerék elkezd forogni omega szögsebességgel, akkor itt a forgás következtében centrifugális erővel fogunk számolni, ami azt jelenti, hogy ennek hatására itt megjelenik egy F római 2 erő, sugárirányban kifelé, itt is rajzolok egy F római 1 erőt. Ezeknek a nagysága, ugye, az F római 1, az egyes M római 1 tömegből, mint kényeső tömegből származik, ugye a forgattyú sugár az R, tehát M-szer R-szer omega négyzet nagyságú erőről van szó, ugye R-szer omega négyzet a centripetális gyorsulás, ugye annak M-szerese ez az erő, amivel itt számolni tudunk, és hasonlóképpen ugyanilyen erők lépnek föl a másik oldali keréksíkjában egy F római 1 erő, és a keréksíktól T távolságban megjelenik egy F római 2 erő. Ezek az erőhatások vannak, amik láthatóan kiegyensúlyozatlanok. Tehát úgy tekintjük, hogy ez a kerékhoz be van építve, akkor ezeknek az erőknek a reakció ereje a csapágyazáson kell föllépjen, ami azt jelenti, hogy ezeknek az erőknek a megfelelő mértékű erő a csapágyazáson keresztül a járműre is fellép, mint erő, és azt mozgatni, rángatni fogja természetesen a haladás közben. Ezt szeretnénk kiegyensúlyozással megszüntetni, és a forgó tömegekből leső erőket ellensúlyokkal tudunk kiegyensúlyozni. Tehát azt jelenti például, van nekünk itt a táblán lefelé mutatva két erő, akkor azt ki tudjuk úgy egyensúlyozni, ezzel a két erővel azonos nagyságú ellentétes irányú erőt létrehozunk valamilyen ellensúly segítségével. Hova tudunk ellensúlyt építeni? Ugye ez most egy vasúti kerékpár, ami ugye viszonylag nagy keréktávolsága van, tehát a két bal és jobb oldali kerék közötti távolság, jelöljük ezt most S-sel, a gördülkő távolság, ez nyomtávtól függően, hogy másfél méter, ahhoz képest maga a kerék a néhány mondjuk 100 mm-es szélességével nagyon vékony. Ugye? Tehát azt jelenti, hogy ellensúlyt mi beépíteni, csak a kerék síkjába tudunk. Tehát abban a síkban, ahol az M római 1 tömeg van. Ebben a síkban beépíthetünk ellensúlyt, amelyre feltételezzük, hogy hozzon létre egy F római 1 nagyságú erőt ebbe az irányba, meg egy F római 2 nagyságú erőt ebbe az irányba. És akkor azt mondjuk, hogy függőleges erők szempontjából kiegyenítettük ezt a két kiegyenlítendő erőt. A másik oldali keréken az erőket ugye ebbe az irányba kell létrehozzuk, az F római 2-t, meg hozzá az F római 1-et. És akkor erők szempontjából azt mondtuk, kiegyensúlyoztuk ezt a kerékpárt. Igen ám, de nyomatékok szempontjából, tehát másról, de még nem egyensúlyoztuk ki ezt a kerékpárt. Miért? Azért, mert nyilván ezt az F-római erőt, ezt az F-róm erő kiegyensúlyozza, ugye Newton törvényeire gondoljunk, azonos hatásvonalú, azonos nagyság ellentétes erők kiegyensúlyozzák egymást, tehát az F-római esetében ez teljesül. Az F-római 2 erő esetében viszont nem közös a hatásvonal, ugye, hanem a hatásvonal, itt most van egy kis szépségkép a rajzomba, de ezt majd, ugye ezt idáig kell venni az S-távolságot, bocsánat, ugye ez másik síkba vagyok. Tehát azt mondja, hogy a két erő között a két erő hatásvonal között pontosan tétávolság van. Tehát van egy delfelem nyomaték, aminek a nagysága az F római kettő erő, szorozva a két erő hatásvonalának megfelelő tétávolsággal. Ezt a nyomatékot, amely most itt a vízszintes tengely körüli nyomatékként jelentkezik, e körül a tengely körül jelentkezik, semmi sem egyensúlyozza ki. Ha ezt is ki szeretnék egyensúlyozni, akkor ugyanezen a keréken tömegerők segítségével létre kell hozni egy ugyanilyen nagyságú nyomatékot. Hogyan tudunk ilyen nyomatékot létrehozni? Itt most ugye egy keréken belül, hiszen még egyszer említem, a vastű kerék az keskeny, tehát külső-belső oldal nagyon közel van egymáshoz, egy keréken belül nem tudunk nyomatékot létrehozni, viszont a kerékpár tengelyen belül a két kerék, jobb és baloldali kerék segítségével tudunk ilyen nyomatékot létrehozni. Ugye e körül a tengely körül egy plusz nyomatékot úgy tudnánk létrehozni, hogy ugye ez a nyomaték ez ebbe az irányba szeretné forgatni ezt a kereket, másik irányba úgy tudunk nyomatékot létrehozni, hogy itt egy picit egy delta F mértékben megnöveljük még ezt az erőt, és vele szemben a másik oldalon delta F ugyanilyen nagyságú erőt létrehozunk, ugye? Akkor ez a két delta F erő milyen messze van egymástól? S távolságon egymástól, és ha feltételként azt írjuk elő, hogy ez a delta F nyomaték a delta F szer S mértékkel legyen azonos, akkor ebből ki tudjuk számítani, mekkora kis delta F erő szükséges ahhoz, hogy a T távolságról levő F2 nagyság erővel azonos nyomatékot hozzon létre, és ezzel a vízszintes tengely körül nyomaték tekintetében vagy irányban ki legyen egyensúlyozva a kerékpár. De hasonló probléma merül föl a másik oldali F római kettő erőkkel is, hiszen itt is a hatásvonal között két kis T távolság van. Ezek ugye a függőleges tengely körül hoznak létre ebben a pillanatban egy nyomatékot, amit ha kiegyensúlyozni szeretnénk, az csak úgy lehet, hogy itt is egy picit megnöveljük delta F-fel az erőnek az értékét, és ezen az oldalon ugyanolyan síkban, de ellentétes irányban létrehozunk egy delta F nagyságú erőt. Na most akkor innen már szépen látszik az, hogy ezek szerint az eredő erő, amit létre kell hoznunk, annak nagyságát tekintve ennek a egyik irányban delta F, a másik irányban F1, F2 plusz delta F nagyságú erőnek az eredője lesz. Ide tudom találni rajzolni. Tehát nekünk végül is egy ilyen erőt kell létrehoznunk, már ha sikerült volna eltalálnom a kiindulási pontot. Tehát egy ilyen irányú erőt kell létrehozzunk a kiegyensúlyozás tekintetében az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ennek a két erőnek az összegeként egy ilyen irányú F eredő erőt kell létrehoznunk ahhoz, hogy a kiegyensúlyozás megtörténjen. Na most ezt az F eredő erőt, ezt egy ellensúly segítségével fogjuk létrehozni. Valahova itt a forgástengelytől, mondjuk valamilyen ró sugáron elhelyezünk egy tömeget, egy ME ellensúly tömeget, amely ellensúly tömegtől azt kérjük, hogy az eredő erővel az M-szer rószor omega négyzet, M ellensúly, ellensúlyszor rószor omega négyzet szorzat tartson egyensúlyt, és akkor az eredő erőt is fölírhatjuk, hogy mi az eredő erő. Azt mondja, hogy az F római 1 plusz F római 2 plusz delta F erőszeg négyzete plusz a delta F négyzetből származó gyökvonás után kiszámolt eredő erő lesz az, amit létre kell hozni. Na, helyettesítsük be ide a tömegeket, akkor ugye itt fölírtuk az F római 1-et, az F római 2-t úgy látom még nem írtuk, fölpótoljuk. Az F római 2 erő, az az M római 2 tömegből származik, tehát annak F-szer omega négyzetszerese. Talán látható az, hogy valamennyi erőben szerepel az omega négyzet, ebből adódóan, ha gyök alatt összegezni fogjuk, akkor minden tényezőben szerepelni fog. Tehát ebből az összegzésből az omega négyzetet akár ki is emelhetjük, sőt, az R-et is kiemelhetjük, tehát R-szer omega négyzetet kiemelhetünk, és akkor gyök alatti fölírásban már csak a tömegek fognak szerepelni, azaz az F1 erő származott az M római 1 tömegből, plusz az F2 erő származott az M római 2 tömegből, és a delta F-et még nem írtuk föl, de talán itt ebből az összefüggésből itt megállapítható az, hogy az F római 2 szorozva kis t egyenlő delta F szeres
összefüggésünk volt, ahol delta F az nem más ebből, mint az F római kettő erőnek a kis téper S szerese.
A kis téper S szerese, azaz M-szer R-szer omega négyzet,
M római kettőször R-szer omega négyzetenszer kis téper S.
R-szer omega négyzetet kiemeltünk, tehát marad itt még egy M római kettőször kis téper S összetevő. Ez lenne az egyik összetevő, amit négyzetre kell emelnünk, plusz az M római kettőször kis téper S, mint a delta F-et meghatározó tömegarány,
annak a négyzete. Tehát azt jelenti, ezek után omega négyzettel egyszerűsíthetünk, és ki tudjuk számítani ebből, hogy az ellensúlynak a tömege az nem más, mint R per rószor, a négyzetgyök alatti kifejezés, hagyd ne írjam föl még egyszer, tehát az a kifejezés, amit itt a négyzetgyök alatt feltüntettünk.
Ez persze csak az ellensúlynak a nagyságát határozza meg, hogy hol kell elhelyezni az ellensúlyt, azt végül is ez a bétaszög határozza meg. Tehát azt jelenti, hogy nem egészen a forgatyúcsappal átelemben kell elhelyezni az ellensúlyt, hanem van egy eltérítési szög, egy béta eltérítési szög. Ennek a nagysága pedig, a tangens bétára tudunk nyilatkozni, tangens béta az nem más, mint a delta F erőnek, ugye? Ebből a derékszögű háromszögből, hogy a delta F a szöggel szemkesztő befogó, a szög melletti befogó pedig a másik három erő összetevő, az F római 1 plusz F római 2 plusz delta F erő összetevőknek az összege. Na most, ha itten megint a tömegeket behelyettesítjük, akkor az R-szer omega négyzetekkel itt is egyszerűsíteni lehet, és azt jelenti, hogy itt az M római 2-ször kis téper S, osztva M római 1 plusz M római 2-ször 1 plusz kis téper S, ezt most ilyen fölbontásban írom föl, megadja tangens bétának az értékét, ami azt jelenti, hogy milyen szögben kell kitéríteni az átellen irányhoz képest az ellensúlyt. Hogy pontosan hol helyezkedik el, azt mondom, hogy ránéz egy ilyen kerékre, meg tudja mondani, hogy a másik oldalon levő forgatyúcsap vajon hol helyezkedik el. Mert ha megnézik az összefüggést, az látszik, hogy abba az irányba térítődik el az ellensúly az átellenes irányhoz képest, amelyik irányba a másik oldalon elhelyezkedik a kiegyensúlyozandó tömeg. Na hát ez lenne a tömegkiegyenlítésnek a gondolatmenete, amikor egy gépjármű kerekét kiegyensúlyozunk, ugyanezeket a feltételeket próbáljuk meg biztosítani, azzal a különbséggel, hogy egy gépkocsinak a kereke önmagában elég széles ahhoz, hogy a külső és a belső oldalára elhelyezett súlyok segítségével a szükséges nyomatékokat, amik itt kellettek, elő tudjuk állítani, tehát ott önmagában egy kerék kiegyensúlyozható. Hát amikor fölteszik a próbapadra, megforgatják és megnézik azt, hogy milyen irányba mutat az eredő erő, és az eredő erővel ellentétes irányban fölhelyezik azt a picike kis súlyocskát a külső vagy a belső oldalra, amivel ugye ott nem feltétlenül ugye ez a béta kiegyensúlyozó, ez nem ebből származik, hanem magának a tömegnek az egyenletlenségéből, tehát nincs benne olyan szabályosság, mint amit itt megalkottunk, vagy kiszámítottunk, hiszen ott, hogy mekkora tömeget hova kell tenni, az attól függ, hogy a gumi vagy a kerék gyártásakor a gyártási tömegeloszlás egyenletlenség milyen mértékű volt, és hát ilyen szempontból véletlenszerűen adódik. Na kérem szépen, ez volt tehát a tömegkiegyenlítésnek a kérdése. Ezt most már ki tudják számítani, hát ilyen feladatokra, hát ha nem is az első zártfejében, de a második zártfejében például lehet számítani. Na, hát nem sok időnk van, de azért bevezető gondolatokkal rátérhetünk a következő témakörünkre, ami egy kicsit már bizonyos mértékig ismert témakör, de talán más tárgyalásmódban, mint ahogy mi most ezt meg fogjuk tenni. Ez pedig a fogaskerekes hajtások, mint jellegzetes mechanikus erőátviteli elemek. Fogaskerekes. Hajtások. A további emeléket általánosan bolygóműveknek fogjuk nevezni, hiszen azok a legáltalánosabb fogaskerekes hajtások, abból az egyszerű fogaskerék hajtások speciális esetként származtathatók. Itt most beszélnünk kell arról, hogy mint mechanizmus, hogyan kezeljük a fogaskerekes hajtást, és ebben a tekintetben a centrális mechanizmussal kell megismerkezjünk.
centro is, mechanizmus, ami a következőt jelenti, elmondom, aztán fel is írom. Centroiz mechanizmus az olyan bütykös mechanizmus, melyben a kapcsolódott görgőpárok egymáson csúszásmentesen legördülnek, miközben mind a két görgőpár csuklósan kapcsolódik a mechanizmus egy harmadik tagjához. Tehát azt mondja, hogy olyan bütykös mechanizmusok, melyben a kapcsolódó görgőpárok egymáson csúszásmentesen legördülnek, miközben mindkét tag, mindkét görgő csuklósan kapcsolódik a mechanizmus egy harmadik tagjához. Tehát ezek végül is egymáson legördülő görgőket jelentenek, csúszásmentes legördülés mellett, amelyek közben csuklósan hozzákapcsolódnak egy-egy harmadik taghoz. Na most ez a fogaskerekekhez annyiban kapcsolódik, hogy mi a fogaskerekes érintkezésben, ha szigorúan veszik, és hogy megtanultuk járműs hajtással, mert mindig csúszás van. A fogfelületek egymáson mindig csúsznak, csúszva érintkeznek. Tehát mi nem ezt a tényleges érintkezést tekintjük ebben az esetben, hanem azt mondjuk, hogy a fogaskerék csupán a fogak azért vannak a kerületen, hogy ezt a csúszásmentességet biztosítsák, amit itt megfogalmaztunk, tehát a csúszásmentességet biztosítsák, a relatív elmozdulást ne tegyék lehetővé a kerületen. Mi a fogaskerekeket ebben a megfogalmazásban a gördülő köreiken érintkező, csúszásmentesen érintkező görgőknek vagy hengereknek tekintjük, és ebben az értelemben soroljuk be a centrális mechanizmusok közé. Tehát az a lényeg, hogy a fogak nekünk most azért kellenek a fogaskerék kerületére, hogy ezt a csúszásmentességet, az érintkezésben ezt a csúszásmentességet biztosítsák. Na most, ha egyszerű emlékeztetőleg, csak ha egyszerű fogaskerék kapcsolatot tekintünk, hogyan nézett ki egy egyszerű fogaskerék kapcsolat. Ugye most a tábla síkjában szeretném megrajzolni, azt jelenti, hogy van egy fogaskerék, ez legyen egy tengely. A tengelyen a fogaskereket a továbbiakban kinematik vázlatokban egy ilyen kis szakasszal fogjuk jelölni. Ez a kis végén, ez a két kis vonalka akarná jelenteni azt, hogy itt vannak a fogak, amelyek biztosítják azt, hogy ez a fogaskerék csúszásmentesen gördülő kapcsolatba kerüljön egy másik fogaskerékkel. Ugye? A másik fogaskeréknek is van egy tengelye. Ugye ez a bizonyos két görgőpár megfogalmazás szerint így csúszásmentesen egymáson legördül, miközben mind a ketten csatlakoznak a mechanizmus harmadik tagjához, nevezetesen az állványhoz. Ugye? Ez lenne számunkra most az állvány. A nullás tag, az egyes tag a fogaskerekünk, egy A kényszeren keresztül kapcsolódik az állványhoz, egy B kényszer a fogkapcsolat kényszere, és egy C kényszer a másik csapágyazás, ugye a kettes taggal jelölt második fogaskerék és az állvány közötti csapágyazás. Mint ilyen a mechanizmus most egy ABC szerkezeti képletű mechanizmus. Milyen szabadságfokokkal számoljunk? Hát a csuklók, ugye egy szabadság csuklókról van szó, tehát a B és a C kényszer az egy-egy szabadságfokot jelent. Ugye a gamma geometriai szabadságfokról beszélek. A fogaskerék kapcsolat a kérdés, hogy hogyan tekintsük a fogaskerék kapcsolatot. Hát itt azt kell mondanunk, hogy a fogaskerék kapcsolatnak a szabadságfokát, a gamma B értékét, az kettőnek fogjuk venni a továbbiakban. És ennek megfelelően a zárással együtt a kappa Z zárási tényezőt pedig háromnak vehetjük. Tehát ebben az esetben, ha két szabadságfoknak számoljuk a fogaskereket, akkor a zárással együtt járó tény, kényszer vagy kötöttségi fok az 3 lesz. Tehát Azt jelenti, a fogaskerék kapcsolat helyére két szabadságfogot írva, zárt kinemeti lánc esetén három a levonandó, talán színessel jelölöm ezt a két számot, amelyet most itt megállapodtunk, és szépen kiadódik, hogy ezek szerint ennek a hajtásnak geometriai szabadságfoka egy. Ha tehát megadom az A tengelynek a phi A szögelfordulását, azaz az A pontban egy hajtást deklarálok, akkor a szigma kinemeti hatásfok 0,2, 1-3, egyenlő zérusra adódik, azaz egyértelműen meghatározott a mechanizmusnak a helyzete. Na most még annyit, és akkor itten befejezzük mai alkalomra, hogy hogyan tudjuk ennek a sebességviszonyait megalkotni. Hát ha hagyományos tárgyalásmódot tekintünk, akkor most összefirkáltam helyet, ezért inkább még egyszer felrajzolom itten röptében. A sebességi viszonyokat tudjuk tekinteni, és ugye azt mondhatjuk, most talán inkább ezt a fogaskereket rajzolom színesre, ugye itt volt a mechanizmus, ugye tudjuk, hogy bizonyos szögsebességek vannak, tehát most mellé csinálunk egy ábrát, ahol a kerületi sebességeket ábrázoljuk, tehát itt a V-sebesség lesz a vízszintes tengelyen, itt pedig a függőleges tengelyen a távolság szerepel, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek az egyes tagnak, mint merev testnek, van egy szögsebessége. Ez a pontja, ez nulla sebességű, mert az állvánnyal csatlakozik. Ha van valamilyen szögsebessége, akkor azt jelenti, hogy a sebessége az lineárisan változik a távolság függvényében. Mégpedig azt is mondhatjuk, ha itt van egy alfa szög, akkor a tangens alfa értéke egyenlő, a tangens alfa értéke pontosan az omega szögsebességet fogja eredményezni, mert amikor például a B pontban, ugye ez volt a B pont, a B pontban a kerületi sebességre vagyunk kíváncsiak, akkor azt mondhatjuk, hogy ebben a B pontban a VB kerületi sebesség az R-szer, RAB-szer, omega 1. Ugye az RAB alatt jelölném az A-ból a B-be mutató szakaszt, ez lenne az RAB. Az A-ból B-be mutató szakaszt véve, RAB-szer omega 1 adná meg a B pontban a kerületi sebességet. A csúszásmentes gördülés azt jelenti, hogyha a kettes tag ebben a pontban érintkezni akar csúszásmentesen az egyes taggal, akkor ugyanez a sebessége kell legyen. Ugye? A csúszásmentesség feltétele. Tehát a kettes tagnak ebben a pontban VB kell sebesség legyen, ebben a pontban az állvánnyal csatlakozik, tehát ott a sebessége nulla kell legyen, és mint merev test a sebességi állapota lineárisan változik, tehát a fölrajzolt egyenes mentén kell változzon a sebessége, ami azt jelenti, hogy neki a szögsebessége, amit ennek az alfával tudnánk, ezzel az alfa kettővel tudnánk jellemezni, kettő szöggel, olyan kell legyen, hogy a B-től a C pontba mutató RBC, RBC távolságot figyelembe véve, ugyanez a VB kerületi sebesség, az ő szempontjából a BC, RBC távolság és az omega 2 szögsebesség szorzataként kiadódjon, és ebből kaptuk meg hagyományos tárgyalásban azt, hogy az omega 1 vagy omega 2 per omega 1 szögsebesség hányados, ugye a két szögsebességnek a hányadosa, az nem más, mint ugye, nem más, mint a kettőt egyenlőre tesszük, ez az RAB per RBC sugaraknak a hányadosa. Na kérem szépen, hát meglátjuk, hogy a mechanizmusban tanultak alapján ezt általánosabban föl tudjuk írni, és ugyanez eredményre másutt is el tudunk jutni. Még annyit, hogy ezt az ábrát, ahol a kerületi sebességeket ábrázoljuk a mechanizmusban, ezt Kutzbach-féle sebességábrának nevezzük. Kutzbach-féle sebesség ábra. Ezt mindig föl szoktuk rajzolni, mert szemléletesen mutatja azt, hogy hogyan változnak a kutöző, C betűn is benne, kutöző. Bach. Jó, Kutzbach-féle sebesség ábra, ezt mindig föl fogjuk rajzolni. Szemléletesen mutatja nem csak a sebességnek, szögsebességnek a nagyságát, hanem az előjelét is, Láthatóan a kikerajzolt egyes tagnak a szegsebesség egyenese ellentétes hajlás, mint a kettesé, ez egyben azt is jelenti, hogy ellentétes a forgás iránya ennek a két fogaskeréknek. Na, hát a következő, innen megyünk tovább, és megvizsgáljuk az egyszerű bolygóműnek a viszonyait, és innen tovább menve további bolygóműves hajtások. Jó, köszönöm szépen a figyelmüket, találkozunk jövő héten szerdán, ugye? Hétfőn meg ZH-t írunk, jó? Viszontlátásra, jó készülést!